Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sziasztok, ez ismét a Bajnokok Rizsája, az idei csoportkör tekintetében utoljára, és hát az az igazság, hogy itt a klasszikus négyfős csoportok tekintetében is utoljára, mert ugye jövő évtől kezdve már nem ilyen lebonyolításban folyik a Bajnokok Ligája, úgyhogy kvázi búcsúzunk is ettől az egésztől. Nem tudom, hogy milyen krokodilkönnyeket fogunk ejteni a négyfős csoportokkal kapcsolatban, akár erről is beszélhetünk, de elsődlegesen kezdjünk a két korai meccsel, amit Haraszti Ádival fogok átnézni, és most az a különleges alkalom volt, hogy a mai napon egy csoportból tették mind a két korai meccsre a mérkőzéseket. Először Sven az Zvezda Manchester City volt, illetve Leipzig Young Boys, és Sádi, te utóbbin voltál. Nagyon izgalmas képet öltött összességében utólag visszanézve az egész, mert hogy a Young Boysnak jóval több lövése volt, jóval magasabb várható gólt is alakítottak ki, ennek ellenére Gulácsival a kapuban a Leipzig nyert.
Hát utólag lehet, hogy ez izgalmasnak hangzik, vagy elmondva egészen biztosan. Élőben nézve meg követve az eseményeket, azért az jóval kevésbé volt élvezetes, meg izgalmas, meg mozgalmas. Főleg az első fél idő, ahol gyakorlatilag semmi nem történt. Volt egy meg nem adott gólja a Leipzignak, de egyébként kaput eltálló lövésre sem futotta az erejükből az első játék részben. A Young Boysnak még csak-csak, de hát igazából Gulácsinak egy komoly bravúrt kellett bemutatni az első fél időben. Azt hiszem, hogy legtöbbünk számára miatta volt érdekes, ha egyáltalán ugye ez a mérkőzés. A meccs elején azért látszott rajta, hogy ugye több mint egy hónapja nem védett tétmérkőzésen, előtte sem sokat, mindössze két kupa meccsen kapott ugye eddig lehetőséget ebben a szezonban. Volt egy-két bizonytalanabb megmozdulása talán a meccs legelején elsősorban lábbal, de egyébként meg aztán, ahogy említettem, volt azért egy elég komoly bravúrja is az első fél idő közepet nájékán egy fejest követően egy szöglet után, ezt lesz, amit a tényleg a Youngból sem tudott igazából semmit sem felmutatni. Hát aztán a második fél időben volt egy 5 perces szakasz a mérkőzésnek, amikor a lényegi dolgok történtek, mert hogy akkor egymás után potyogtak a gólok tulajdonképpen. Benjamin Sesko kezdett, aki egyébként a meg nem adott gól volt az első fél időben, akinek aztán sikerült egy érvényes találatot is szereznie. Ez volt a második gólja egyébként a Bajnokok Ligájában ebben a szezonban, az elsőt is a Young Boysnak lőtte, hogy a két csapat első mérkőzésén, aminek még tétje is volt, mert ugye azért azt mondjuk el, hogy ennek a két csapatnak meg egyáltalán a csoportban egyik meccsnek sem volt semmiféle tétje, hiszen a City már korábban bebiztosította az első, a Lipcse a második, a Young Boys pedig a harmadik helyet. Minden esetre az 51. percben Sesko megszerezte a vezetést, aztán két perccel később Ebrima Colli egy kontra után azonnal ki is egyenlített, egy villámgyors ellentámadás úgy végződött góllal, hogy fél perccel korábban még a lipcseieknek lehetett volna egyébként helyzetük a másik 16-os előtt, és aztán Emil Forsberg újabb két perccel teltével igazából megszerezte ismét a vezetést a lipcseieknek, és akkor még ugye nem tudta, de végül is eldöntötte ezt a mérkőzést. Érdekes összeállításban lépett pályára egyébként a Lipcse, hiszen nem csak Gulácsi volt új arca a hétvégi Dortmund elleni kezdőhöz képest, hanem tulajdonképpen a védelem három oszlopán kívül mindenki. Henrik Simakan és Lukeba voltak ott a hétvégi kezdőcsapatból, és tulajdonképpen rajtuk kívül mindenkit lecserélt erre a találkozóra Marco Rose. Furcsa ezt kimondani, de hát persze 2023-ban azért már nem újdonság, hogy mondjuk Emil Forsberg vagy Kevin Campbell sem tartozik feltétlenül ugye a legmeghatározóbb alapemberek közé Lipcsében, ugyanez igaz Jusuf Paulsenre, aki szintén ott volt a pályán. A meccs végére azért bejöttek, Xavi Simonszék is, Openda is beszállt. Simakan lecserélése volt az egyetlen érdekes momentum talán ebből a szempontból a mérkőzésen, aki lehet, hogy megsérült, bár ezzel kapcsolatban még nem láttam friss információt, nem úgy nézett ki, mint akinek nagyon nagy baja van, de ő volt ugye az első, akit lekapotta a második fél időben Róza, és a helyére jött be Klostermann az 59. percben, de egyébként alapvetően egy nagyon sima mérkőzés volt mind a két csapat szempontjából, és hát egy fokkal talán élvezetesebbre sikeredett, főleg tényleg itt a második fél idő miatt, amikor azért a svájciaknak, a meccs végén a Lipcsének is akadt még egy-két komolyabb helyzete, mint a tegnapi tét nélküli mérkőzések, mondjuk ugye az Arsenal csoportjában, de azért hát nagyon komoly emlékeket azt hiszem senki nem fog őrizni erről a meccsről.
élvezeti értékkel a Manchester City találkozója is bírt, leginkább azért, mert 5 gól volt végül, a 3-2-re nyert a City idegenben, illetve, hogyha valaki esetleg arra szeretne mérkőzéseket használni, hogy kvázi scoutolgat magának fiatalokat, akkor nagyon élvezhette ezt a meccset, mert hogy a Cityben pályára lépett és gólt lőtt egyébként Oscar Bobb, akit már láthattunk a Premier League-ben is, hirtelennyében ezen a meccsen tűnhetett föl itt a szélesebb nézőközönségnek Micah Hamilton, aki először lőtt egy nagyon szép kapu fa alá fölvágott gólt az első félidőben, aztán utána egy büntetőt is kiharcolt a meccsnek szinte már a legvégén, de hát itt végig a Citynek a B csapata meg a cserepadosok játszottak, Stones volt a csapatkapitány, amire én eddig nem láttam példát a City története során itt az elmúlt években, de hát Rico Lewis természetesen pályán volt, Akanji volt még az, aki a veteránok közül pályára tudott lépni, illetve Grealish, de Mateusz Nunes, Kovácsics, Calvin Phillips, aki a büntetőt értékesítette, az volt egy rendkívül mókás pillanat, hirtelennyiben beugrott Havertznek egy néhány héttel ezelőtti ilyen kedvességből odaadott büntetője a meccs végén. Úgyhogy leginkább arra szólt ez a meccs a vendégek számára, hogy Guardiola egy picit megjáratta a tartalékosokat is, illetve a fiataloknak európai szintéren tapasztalatot és élményt tudott adni. Ha valaki ilyen szemmel nézte, akkor biztosan nagyon élvezte ezt a meccset, de azért összességében nyilván nem volt túl sok verseny értéke az egésznek, és ezzel fejezném be veled, mert aztán utána a későbbi mérkőzéseket majd mással fogjuk kibeszélni, hogy tényleg őszintén megvalva, itt azért az utolsó körben rengeteg olyan meccs volt, aminek igazából az égvilágos semmiféle tétje nem volt a megszerezhető pénzen kívül. Ezt vajon le tudja váltani majd ez a svájci rendszernek csúfolt lebonyolítása jövő évben, és fog-e bármilyen formában neked hiányozni az, hogy a következő szezontól nem a mostanit nézhetjük?
Hát maximum abból a szempontból, tegnap ezt picit már érintettük ugye Tibivel, hogy ezt szoktuk meg, ebben nőttünk fel, nekünk ezt jelentette a Bajnokok Liga, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok ebből a szempontból, hogy mennyire lesz majd más, de lehet, hogy gyorsan vissza is dobom egyébként neked ezt a kérdést, mert tegnap ugye már beharangoztuk Tibivel, hogy neked olyan szempontból van tapasztalatod már ugye ezzel az új rendszerrel a Bajnokok Ligájában, hogy ugye aktív futballmenedzser játékosként azért már kipróbálta több alkalommal, hogy ez miképpen néz ki. Idén a jégkorong Bajnokok Ligájában láttam, ott előrehozták egyébként ennek a rendszernek a bevezetését, pont azért, hogy legalább megelőzzék az UEFA-t ebből a szempontból. Úgy azért lett érdekes, mert ott például rögtön a címvédő Tappara Tampere tovább sem jutott az alapszakaszt követően a kieséses szakaszba, úgyhogy ennyi izgalmat már mindenképpen tudott hozni. Nem hiszem, hogy a BL-ben azért ilyen dolgokat látnánk majd ennek a rendszernek köszönhetően a következő szezonban. Érdeklődve, kicsit aggódva várom, de valószínűleg tényleg csak azért, mert egy ismeretlen dologról van szó.
Nem akartam így saját magamnak feldobni a labdát, úgyhogy itt talán elegánsabb volt általad. Én szerintem ez egy jobb lebonyolítási rendszer. Nem sok mindenre szoktam azt mondani az elmúlt években, főleg ami UEFA, FIFA szintjén történik döntéshozatalban, hogy annak örülök. Tényleg azért, mert megnéztem, és nyilván nem a futballmenedzserből kell feltétlenül a messze menő következtetéseket levonni, de itt megvan annak az esélye, hogy sokkal kevesebb tét nélküli találkozó lesz, és közben meg egyébként nagyon durván össze is fogja tudni sűríteni a mezőnyt, ami tényleg azt jelenti majd, hogy az utolsó előtti fordulóban még garantáltan, de azért remélhetőleg az utolsó fordulóban is a megrendezett meccseknek a nagy része téttel fog bírni, és tényleg nem csak a pénzért fognak menni a csapatok, ha egyáltalán azért szeretnének, miközben egyébként azt azért én is úgy gondolom, hogy olyan hatalmas meglepetéseket ettől függetlenül nem fog okozni, tehát a Manchester City valószínű jövőre nem fog hirtelennyiben kihullani és a tavasztól elesni, de én ezt egy kifejezetten pozitív élményként élem meg. Köszi szépen, Ádi, ahogyan azt már mondtam, mással megyünk tovább. Fekete Márk az, aki csatlakozik hozzám, a Britannia, egykori Britannia blog szerzője, illetve az Újkastély blognak a szerzője, és hát nem túl meglepő módon, ennek megfelelően éppen Newcastle mezben ülsz velem szemben, bár ezt ugye látni nem látják a hallgatóink. Egyrészt hello!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is!
Másrészt pedig szerintem akkor nagyon szépen menjünk is rá erre, mert hogy az egész napnak, meg egyébként tulajdonképpen itt a tegnapi és a maikkal együtt az egész utolsó körnek a legnagyobb kérdőjelei nyilvánvalóan természetesen a halálcsoportban voltak, és hát azzal szeretném elkezdeni az egészet, hogy Méhes Gabi közvetítette ezt a meccset, és a Newcastle Milan úgy ért véget, hogy a legvégén volt egy kis kakaskodás, és Zümi ezt úgy zárta le végeredményében, hogy sok hűhó semmiért. És azt kell mondjam, hogy elnézve ezt a meccset, egy picit nagyon hasonló érzésem volt, mert hogy ezzel a győzelemmel a Milán így most majd az Európa Ligában folytathatja tavasszal, ez nem tudom, hogy mekkora öröm nekik valójában, a Newcastle pedig valami eszméletlen nagyot küzdött megint, de végül csoport utolsó helye lett az eredménye az egésznek.
Így van, és tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy a Newcastle megint kifutotta magát, megint kiütközött az, hogy nagyon kevesen vannak, térnek vissza a játékosok, de nem olyan ütemben, mint amilyen sűrű a versenynaptár, és a Newcastle-nek reálisan talán jobb is ez a negyedik hely, mintha az Európa Ligába kellene tavasszal még ugyanígy két hetente meccseket játszani. Itt annyi a probléma, amivel az egész mérkőzés kezdődött, ugye a Newcastle-nek a mond B közepe, a Gallowgate End, ahova kifeszítettek egy Sir Bobby Robson idézetet, ami arról szólt, hogy ez nem haladja meg a legvadabb álmainkat, mert nekünk nagyon vad álmaink vannak, és ki is volt egy ilyen sziluett Bobby Robsonról még feszítve, és igazából én szerintem amióta megtörtént ez a tulajdonosváltás, és azt látják, hogy egy tudatos, folyamatos építkezés zajlik, azóta valahol a szurkolók szerintem nagyon örültek volna ennek az Európa Ligának is, de elnézve ezt a keretet, én szerintem reálisan most sokkal jobb lesz rápihenni a tavaszra, és még Európa Liga nélkül is én szerintem legalább 3-4 embert hozni kell télen, mert ez így nagyon kevés lesz.
Én amikor elkezdődött a szezon, akkor az átigazolási időszakot elnézve ezt tartottam messze a legnagyobb negatívumának a Newcastle keretének, hogy nagyon sok poszton nagyon vékony, és ugye itt azért sérülések, meg Tonalinak az eltiltása, az még ezen abszolút nem segített az elmúlt hetekben, és ahogyan mondtad, az, amiért nem semmi panasz nem érhette a ház elejét, ahogyan elkezdte a Newcastle, és még a második félidőnek az elejéig is kitartott valamilyen szinten a lendület, tehát az első fél idő az abszolút megszokott módon az a brutális, agresszió, intenzitás volt, ahogyan a Newcastle rászokta borítani a hazai pályán, legfőképpen a St. James's Park előtt az ellenfélre a pályát, és az megvolt, ugye Joe Ellingtonnak egy gyönyörű góljával, amit Louis Smiley gólpasszából szerzett, még vezettetek is az első fél idő végére, csak aztán utána tényleg ez van, hogy kiütközött, ami az elmúlt hetekben is, hogy fizikailag nagyon-nagyon elfogyni látszik ez a csapat, és közben meg egyébként Howe nem nagyon tud kihez nyúlni a kispadról.
Igen, mert ha azt nézzük, szoktak a különböző szurkolói oldalak ilyen kis kollázsokat csinálni arról, hogy mennyire fényes a jövő, és akkor felrakják, hogy a Livramento 21 éves, Botman 23 éves, mondjuk hát ő sérülés miatt nincsen, ugye Gordon 22 éves, Guimaraes is 24 éves, tehát van egy nagyon jó mag, akik még nagyon fiatalok, viszont ez nagyon sok esetben, ez a rutintalanság, ez meg kiütközik. Tehát, hogy Howe nem tudja azt megcsinálni, hogy ezeket a játékosokat fokozatosan építse be. Amikor Guimaraes leigazolták, az első meccseken nem is játszott. Utána elkezdte csereként szépen beépíteni. Ugyanezt megcsinálta Botmannal is. Most viszont belekerült egy olyan szituációba, hogy hát Miley 6 meccs óta kezd. 17 évesen, és ugye pont az egyik teljes terjedelemben beszéltetek erről, hogy azért ezeknek a fiatal srácoknak az izomzata, az nem biztos, hogy alkalmas erre a fajta terhelésre, és sajnos ez egyre inkább kijön, plusz ugye ott van Trippier, aki az elmúlt 3 mérkőzésen hát elég nagy hibákat követett el, és természetesen emiatt senki nem támadja egyébként az összes angol közösségi oldal, egyöntetően fejeztük, hogy mögötte állnak, és csak köszönettel tartoznak neki, tehát nincsen ezzel úgymond probléma, de most azt néztem, hogy bejött Burn, Livramento átment a másik oldalra, és ő lett az új Trippier, úgymond, mert, de nem azért, mert őt szánják oda majd hosszú távon, hanem azért, mert őnek is olyan hajmeresztő labdakezelései voltak, elrontott átadásai, hogy hát ott a Milán a végén még én megszórhatta volna a Newcastle-t. Itt látszott, hogy igazából ez a fajta rutin nincsen meg a játékosokban.
Christian Pulisic volt az, aki egyenlítette az 59. percben egy elég érdekes kis ide-oda pattogás után. Ott is felmerült még a lesz gyanúja, de végül nem úgy ítéltek, mert nem volt lesz helyzet. Aztán a 84. percben a csereként beálló Csukwueze állította be végül a végeredmény, de hát ahogyan mondtad, a legvégén még Tomorinak is volt egy kapufája, illetve egy Dubravka felment az egyik pontrugást követően, hát ha ki tudnak egyenlíteni, és annak a kontrának a végén Teo Hernández valami egészen elképesztő oxigénhiányos döntés véget. 40 méterrel úgy gondolta, hogy ő majd begurítja a kapuba, ahelyett, hogy átadta volna valamelyik társának, vagy abszolút nulla nyomás mellett tovább vezette volna a labdát, úgyhogy a Milánnak tényleg lettek volna még lehetőségei, hogy ennél nagyobb különbséget is kialakítsanak. Ők 2-1-re nyertek, és ahogyan azt már a bevezetés közben mondtam, ez azt jelenti, hogy a Newcastle a csoport utolsója lett, és koncentrálhatnak a bajnokságra, meg a hazai kupasorozatokra. A bajnokságban azért az elmúlt hetek után van mit visszahozni. Viszont a másik két csapat hát megtartotta a helyezését, mert ők egy 1-1-es döntetlent játszottak. A Borussia Dortmund nyerte meg végül ezt a csoportot 11 ponttal, a Paris Saint-Germain végzett a második helyen 8 ponttal, őnekik is volt egy ilyen lesgoljuk, Kylian Mbappé volt az, aki a végén még majdnem megszerezte a vezetést a párizsiaknak, de végül megpihentek egy X közben. Nagyon sok olyan meccs volt ma, ahol borzasztó sok gól született, ez most egy pont nem ilyen volt, pedig egyébként a meccs egy elég nagy adókapokba ment át, tehát a Res Defense-re nem kifejezetten figyelt egyik csapat sem, néhol nagyon-nagyon vékonyá tudtak válni a kontrákkal szemben. Gondoltad volna-e azt bármikor az első három körben mondjuk, hogy a Dortmund simán meg fogja nyerni ezt a csoportot? Erről beszéltünk már itt a bajnokok rizsájában, de ez még egy picit mindig elképesztő elnézve a bajnoki teljesítményüket, meg azt, hogy milyen teljesítmény nyújtanak a meccseken.
Nem gondoltam volna, viszont a Dortmund volt az egyetlen csapat, amelyik iszonyú könnyedén kezelte a Newcastle-nek ezt a fajta agresszív letámadásos játékát mind a két mérkőzésen. Hát nyilván azért ennyire agresszív a Dortmundban nem volt, nem lehetett, de a St. James-ben ugyanezt játszották, és egyszerűen olyan higgadtan kétszer, 90 percen keresztül abszolút semmiféle zavar nem látszott, teljesen profin lehozták. Nem gondoltam volna, viszont egyébként azt abban biztos voltam, hogy a Dortmund nem cseresorral fog kiállni. Tehát amikor néztem az összeállításukat, teljesen egyértelmű volt, hogy ők, a Dortmundnak is egy olyan szurkolótábora van, ami előtt nem teheti ezt meg. Tehát ők nem teheti. Idegenben még talán, mint ahogy említettétek is, hogy a City egy eléggé felforgatott csapattal lépett pályára tele fiatallal, ezt idegenben meg lehet tenni, a Dortmund hazai pályán ezt nem tehette meg. Úgyhogy én ennek egyébként kimondottan örültem, mert azért reméltem, hogy esetleg valami csoda folytán megszorongatják a Párizst, akár esetleg meg is verik a Paris Saint-Germain-t. A Dortmund számomra ezzel azért semmiféle esélyessé nem lépett elő. Én nagyon-nagyon tudok neki gratulálni, hogy megnyerték ezt a csoportot, ez teljesen egyértelmű. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy maximum még egy kört mennek, és utána kihullanak. Tehát oda már kevés lesz.
Nagyon-nagyon érdekes csapat egyébként a Dortmund tényleg, és elnézegetve őket hétre-hétre, három naponta teljesen random és egymásnak ellentmondó teljesítményt tudnak nyújtani, de az, hogy meccsek közben hogyan menedzselik a játéknak a helyzetét, a meccsnek a menetét, és azt, hogy mennyi idő van hátra, és ezzel mit, milyen hozzáállással kéne csinálni, az tényleg dicséretre méltó, és lehet, hogy ez volt az, ami egyébként itt a BL csoportkörben nyilván a szerencse mellett a legnagyobb erényük volt. De haladjunk tovább, mert hogy ezt a csoportot kiveséztük, és jöjjön az E-jelű csoport, ahol hát igazából olyan nagyon sok tét nem maradt erre a mai két mérkőzésre. az volt az egyetlen, hogy az Atletico Madrid vagy a Lazio lesz a csoport első. A madridiak ezt rendkívül hamar eldöntötték egyébként, a 6. percben ki más, Antoine Griezmann ezúttal is megint betalált, aztán a fél idő előtt még volt egy utólag visszavont góljuk is Simeonéknak, és végül Samulino a második gólját is megszerezte a csoportkörben. Ő egyébként 2 góllal és 3 gólpasszal zárt, ez elég brilliáns teljesítmény, de azt is mindenféleképpen ki kell emelni az Atletico-nál, hogy Griezmann és Morata is 5-5 góllal fejezte be ezt a BL őszt, ami, hogyha ránézünk a La Liga góllövő listájára, akkor nem egy meglepő fordulat, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon dicsérendő teljesítmény. És a Celtic Feyenoordon, ahol viszont abszolút semmi tétje nem volt a meccsnek, mert tényleg biztos volt, hogy a Celtic csoport utolsó lesz, a Feyenoord pedig folytathatja majd az Európa Ligában. Kezdődött azzal a meccs, hogy a hondurászi Luis Palma értékesítette egy büntetőt, és utána ment egy kicsit vad véget ez a találkozó. Először végül 2-1 lett, a Celtic nyert, és végül Gustav Lagerbielke volt az, aki beállította a mérkőzésnek a végeredményét, de hogy Jakuba Minte volt az, aki a Feyenoord egyenlítő találatát megszerezte, és hát ő neki nem kis kötődése van a Newcastle-hez.
Így van, őt nyáron igazolt a Newcastle, és kölcsönbe került a Feyenoordhoz. Neki követem a pályafutását. Ugye két ilyen fiatal van, akik most érkeztek nyáron Newcastle-be, és érdekes módon őket nem marasztalta Howe, tehát úgy volt vele, hogyha inkább valakihez nyúlni kell, akkor majd felhozza a tartalék csapatból. És az egyik Garan Kuol, aki egy ausztrál fiú, és a VB-n szerepelt is az ausztrál válogatottban, sőt, az argentinok ellen még egy hatalmas helyzetet is kihagyott. A másik pedig Minte, akinek a kapcsán most még az is szóba került, hogy Callum Wilson és Alexander Isak sérülékenysége miatt esetleg januárból vissza is fogják rendelni Hollandiából, mert az egy sokkal egyszerűbb megoldás lenne, mint megint azzal sakkozni, hogy az FFP határokat ne lépjék át a januári átigazolásokkal.
Meglátjuk, hogy majd érkezik-e ő a Premier League-be, azért elnézve ezt a gólt, meg amikor bebeszállt itt a BL csoportkörben is, ez egy nagyon izgalmas kis próbálkozás lenne, úgyhogy én kifejezetten örülnék neki. Úgyhogy végül itt az Atletico Madrid lett a csoport első, és akkor egyetlen egy csoportunk maradt, aztán be kell fejezzük ezt a bajnokok rizsáját is, meg így az őszre tekintettel a BL kibeszélőinket is. Na de hát milyen csoport volt ez itt a mai estét tekintve? A Porto 5-3-at játszott a Shakhtar Donetskkel, a Royal Antwerp pedig 3-2-t a Barcelonával. Az Antwerp meccse az nagyon izgalmasan indult, mert hogy 1 perc 17 másodperc után Arthur Vermeeren már is betalált egy letámadás közben, vagy hát igazából azt mondanám inkább, hogy a Barca elrontotta a labda kihozatalukat. Vermeeren egy borzasztó tehetséges játékos, itt ma rengeteg ilyen fiatal ígéretről ejtettünk szót, akár a City kapcsán még Ádival, akár most veled, Márk. Vermeerent is nagyon kell nézni, ez volt a harmadik olyan, vagy 3 gólban való közvetlen együttműködése volt itt a BL ősszel, ami a tínédzserek között abszolút kiemelkedő volt, és hát ez is árulkodik róla, de egyébként elképesztő dolgokra képes mezőnyben is. Ferran Torres egyenlített egy másik tínédzser, Lamine Yamal gólpasszából, aztán utána volt még egy kis kavarodása a Barca részéről, mert hogy Sergi Robertónak volt egy talpalásos becsúszása, amire a játékvezető először felmutatta a piros lapot, aztán végül megnézte, visszavonta, és végül ezután néhány perccel később Vincent Janssen megszerezte a vezetést az Antwerpnek, de még volt benne 2 kanyarulat itt a meccsben, és hát ez a mai este tényleg teljes mértékben ráment a fiatal pályára lépők és a fiatal gólszerzőknek a napjára, mert hogy Marc Guiu, akiről beszéltünk már egy másik teljes terjedelem epizódban is, amikor ő meccset nyert a bajnokságban is a Barcának, ő egyenlített, aztán végül ez semmire nem volt elég, mert hogy George Ilenikená, bocsánat, elég nehéz neve van a srácnak, ő egy francia 17 éves fiú, aki beszállt és végül megszerezte a győzelmet, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Antwerp ugyan utolsó helyzetként zárt a csoportban, de végül 3 pontot szerzett, és egy győzelmet be tudtak gyűjteni, de hát még azért itt hadd daráljam végig, mert hogy a Porto Shakhtar Donetsken is valami elképesztő kavarodás volt egy-egy néhány epizódjánál a meccsnek. Galinho duplázott az első játék részben, először a 9. percben, aztán a 43. percben, ezt egy szintén nagyon fiatal, másik szintén nagyon fiatal Danilo Sikán szépítette még a donetszkiek részéről, aztán Taremi végül megszerezte a 3. gólját is a Portónak, Pepe is betalált, aztán a 82. percben már 5-2 volt, mert hogy Conceição is tudott, közben Eustáquio vétett egy öngolt, ami a második gólja volt a Shakhtar Donetsknek, és akkor utána a legvégére még csak, hogy tényleg megmaradjon ez a témája ennek a kibeszélőnek, Aguinaldo, egy 19 éves brazil játékos volt az, aki 2 perccel, nem is egészen 2 perccel azután, hogy beállt a vendégeknél. No és hát ennek a két eredménynek végül az lett a végeredménye a csoportot tekintve, hogy a Porto nem tudta megelőzni a Barcát az egymás elleni eredményeik miatt, de szépen 12 ponttal befutottak a második helyre, a Shakhtar Donetsk pedig folytathatja tavasszal az Európa Ligában. Márk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, még hogyha a te részedről annyira nem is boldogan végződött se ez az este, se ez az ősz, de az szinte biztos, hogy azért az elkövetkezendő években majd a Newcastle visszatérő szereplője lesz a Bajnokok Ligájának, mi pedig az biztos, hogy visszatérő szereplői maradunk ennek a sorozatnak, hogyha tavasszal visszatér, akkor természetesen mi is így teszünk, de addig is most, aki még ma este hallgatta, annak jó éjszakát kívánunk, aki pedig holnap reggel, annak szép napot.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.